a mi segítségünk és húsvétisten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg fennálló Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a János Evangélium a 20. részéből, János Evangélium a 20. részéből, az első 10 versből. A hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírmolt elől. Elfutott tehát elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akik Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Egyik futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ebben. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a lepek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve. Egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását, és szívünk befogadása. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, élő Jézus Krisztus. Dicsőítünk azért, mert meghaltál a mi bűneinkért. Magadra vetted a bűn következményét, amit nekünk kellett volna elhordoznunk a te szent atyád színe előtt. És köszönjük, hogy föltámadtál a mi megigazulásunkért. Köszönjük, hogy megígérted, hogy a mennybe meneteled után majd visszajössz, hogy magadhoz vegyél bennünket. Szeretnék egyszer majd ott lenni veled a te országodban, a mennyei örök dicsőségben, hogy részünk legyen az üdvösségben és az örök életben. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is élsz. Kérjük szépen, hogy jöjj közénk, szenteld meg a Isten tiszteletünket. Kérjük szépen, hogy add meg, hogy akik otthon hallják az igét, azok részesei legyenek a gyülekezet közösségének, és akik otthon veszik az úrvacsorát, azok ezt velünk együtt áldással tudják megtenni. Szomorúsággal éljük át, hogy üres templomba kell, hogy elhangozni a mai igényhirdetés is. Azért könyörgünk, azt kérjük szépen tőled, hogy fékezd meg az előttünk lévő koronavírus járványt, és az, hogy újra együtt lehessen a gyülekezet. Könyörgünk hozzá, Urunk, azokért, akik egy kell, hogy álljanak a koronavírus járványban, az egészségükben, a közszolgálatban dolgozókért, kérjük, hogy őrizd meg őket, és segítsd meg a koronavírus betegséggel szemben, és a közepette is. Így könyörgünk hozzánk ezen a különös húsvéti ünnepen. Szentlélek által hagy találkozunk vele, mint élő úrban. Szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 357. dicséretünk második versét énekeljük el. 357. dicséretünk második versét. Jézusért megváltó én él, én is látom az életet. János evangéliuma 21. részéből, az első 14 versből. Így szól hozzánk Isten igéje. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak, a Tiberiás tengernél így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael, a Galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk vele. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta neki. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtak. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg fal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsot láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halamból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta neki. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát oda ment, vette a kenyeret, és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Amen. Foglaljunk el a helyet. Kedves testvérek, mire tanít bennünket az igehirdetés alapigéje? Azt mondják a Biblia tudósai, hogy legfőképpen arra, hogy a feltámadott Úr, bár testileg, hogy testben jelent meg, hogy ő nem pusztán egy látomás volt, hanem valóságos személy. Ugyanaz, mint a feltámadása előtt, csak más testben. Azt olvassuk igényben, hogy harmadik alkalommal jelent meg Jézus. Az első alkalom a húsvét napi volt, amikor megjelent először Magdalai Máriának, aki kora hajnalban ment ki a sírhoz, hogy elintézze a szükséges szertartásokat, amelyeket nyilván a temetéskor már nem volt idő elvégezni. Akkor látta, hogy a sír üres, a kő el van hengerítve. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez, és megvitte nekik a hírt. Akkor két tanítvány, Simon Péter és a másik tanítvány, aki mindig János, őt nem nevezi meg a Szentírás, mindig János, ők ketten kifutottak a sírhoz. János fiatalabb volt, ő előbb ért a sírhoz, de nem ment be a sírba. Először Péter ment be, azután pedig János. Azt olvassuk, hogy látott és hitt. Mária még kint állt a síron kívül, és sírjogált. Megszólította őt Jézus, azt, hogy miért sírsz. Ő pedig azt felelte neki, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor pedig megfordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, azt gondolta, hogy a kertész, és megkérdezte tőle, hova tetted, elmegyek és megkeresem. Jézus pedig néven szólította. Azonnal felismerte, hogy Jézus az. És így felelt, Rabbuni, ami azt jelenti mester. És azt mondta, hogy én Uram és én Istenem. Átölelte Jézus lábát, de Jézus azt mondta, hogy ne érintsenek el. Még nem mentem fel az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. És ezen a napon megjelent a tanítványoknak is. Bár ők bezárkozva voltak egy jeruzsálemi vadászoba. Azután a másik alkalommal egy hét múlva megjelent Tamásnak. Tamás nem akarta elhinni a tanítványok szavára, hogy Jézus valóban feltámadott. Jézus magához hívta Tamást, és azt mondta, hogy gyere ide, Tamás, ne légy hitetlen, hanem hívő, tedd az ujjadat a szöget helyébe, a kezedet a láncsa helyébe, az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Mivel láttál engem, Tamás, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem tudom, hogy mennyi idő telt el Jézus második alkalmi és harmadik alkalmi megjelenése között. Azt olvassuk az igében, hogy a tanítványok visszamentek halászni. De azon az éjszakon nem fogtak semmit. Mi is gyakran éljük át, hogy üres a hálónk, amikor például bizonytalan a megélhetésünk, elmarad a siker, vagy az az elismerés, amire oly nagyon várunk. Fáradozunk, dolgozunk, éjnappallá téve, és újra csak azt tudjuk mondani, hogy nincs. És ebben a nincsben, benne van az életünk mindenféle kudarca. Ezt felelték a tanítványok is Jézusnak, akiről a hajnali derengésben azt hitték, egy idegen. Az idei ünnepen viszont egy másik nincsről szeretnénk szólni. Ugyanilyen fájdalmas, amikor az ember halász hálónk az üres. Pedig elhívott az Úr, leborultam előtte, megvallottam a bűneimet, és egy csodálatos ígéretet is adott. Kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halasztok. De sok kereszténynek üres a hálója, az emberhalász hálója. Pedig korábban, az első szeretet idején áldott eszköz volt ez az ember Isten kezében. Kedves testvérem, mikor tettél utoljára bizonyságot Jézusról? Mikor hívtál másokat Jézus közelébe? Mikor mondtad el valakinek, hogy szereted az Úr Jézust, boldoggá tesz a közelsége, áldásokat kaptál az imádság közben? Mikor voltál utoljára emberhalász úgy, hogy szakadozott a háló a sok ember miatt, aki előtt bizonyságot tettél az élő Úrtól? Talán évek óta kell üres hálóval anélkül, hogy valakinek beszéltünk volna Jézus szeretetétől, Jézus szeretetéről, a bűntől való szabadulás lehetőségéről, az új élet öröméről. Miért nem voltunk emberhalászok? Miért maradt üres a háló? Miért élünk éjszakában? Aki korábban emberhalász volt, aki másokat Jézushoz vezetett, annak a számára nagyon fájdalmas Jézus kérdésére azt válaszolni, hogy nincs. Már nincs, korábban még volt. Csak egy szép emlék a hajdani tanítványság, az emberhalászok, a dagadó háló. És az a legfájdalmasabb, amikor egy keresztény ember ezt az élet múlásából már egészen természetesnek veszi. Miért üres az ember halász hálónk? Bár tanítványok vagyunk, elhívást kaptunk az Úrtól, de Jézus helyett magunk gondjaival, a magunk keserűségeivel, korábbi bukásainknak az emlékével vagyunk elfoglalva. Nem Jézus szavára figyelve cselekszünk. Tudom, számtalan dologra kell ügyelni az embernek a napi munkájában. Nagyon sok mindenkivel törődnie kell. Ez mind fontos. De ha az emberhalász hálónk üres, akkor a legfontosabb küldetésünk teljesítését mulasztjuk el. A reformátusok apja a húsvéti számában egy nagyon szép írást olvastam. Hagyj, olvassam ezt fel itt a testvérek előtt az ünnepi Isten tiszteletet. Világhírűvé vált egy ikerpárról készült fénykép 1995-ben. Csoda történt. Racionálisan megmagyarázhatatlan jelenség. Egy kilogrammos testsúllyal született testvérpár a vártnál 17 héttel hamarabb jött a világra. A kórházban az újszülötteket a helyi protokoll szerint két külön inkubátorba helyezték el. Az egyik gyerek állapota szépen erősödött. Egyre inkább stabilizálódott a helyzete, és szépen fejlődött is. A másik viszont egyre rosszabb állapotba kerül. Hamarosan kétségessé vál az életben maradása. Amikor válságosra fordult az állapota, akkor alig kapott levegőt, már kékülni kezdett. A nővér, akire rá volt bízva, egy utolsó kísérletet tett. Egy más megközelítésű terápiát javasolt a kétségbeesett szülőknek, akik persze beleegyeztek ebbe az Amerikában akkor még ismeretlen terápiába. Az ápolónő a jól fejlődő csecsemőt betette a haldokló iker testvére mellé az inkubátorba. És ekkor történt a csoda. Az egészséges baba közelségében a beteg lélegzete megnyugodott. A véroxigén szintje emelkedni kezdett. Újra kapott levegőt. Kirjének hívták ezt a gyermeket. És ez a jobb állapotú csecsemő egy hihetetlen dolgot tett. Kinyújtotta a kezét, és átölelte a másik gyermeket. A másik gyermek Brille szívverése ettől hamarosan stabilizálódott. Testfőmérséklete a normális szintet érte el. Szűk volt a hely a kettőjük számára az inkubátorban, de a haldoklóba visszatért az élet, és szervezete gyors fejlődésnek indult. Az ikrekről készült fotó bejárta a világot. A szenzációs, megható képe ezzel a címmel közölték az újságok. Mentő ölelés. Orvosilag nincs magyarázat. A lélektan viszont ismeri a jelenséget. A rendkívüli történetnek teológiai üzenete is van. Ha egy újszülött baba ilyen gyógyító erőket tud beindítani, mozgósítani ikertestvérében, mekkora hatalom lehet a mindeneket teremtő és mozgató Isten szeretete. Aki Jézust föltámasztotta a halálból, minket is megment és föltámaszt szerető ölelésében. Kedves testvérek, mit tett Jézus ezen a húsvéti hajnalon a tanítványokkal, amikor arra utasította őket, hogy vessék ki a hálót fogással a hajó jobb oldala felől, és az ő szavára megtelt a hálójuk hala. Nos, ugyanazt tette, mint amit tett az egyik csecsemő a másikkal. Jézus is átölelte őket ezzel a mentő öleléssel. Megmutatta magát. Újra értelmet adott az életüknek. Rehabilitálta a tanítványságukat, és arra bátorította őket ezzel a csodával, a 153 hallal, hogy újra embervalászok lesznek, áldott eszközök az élő Isten kezében. Mivel minket is átölelt mentő ölelésével a feltámadt Jézus Krisztus, nekünk is embervalásszá kell lennünk. Át kell ölelni embermentő szeretettel a reánk bízottakat. És eközben Isten áldása átárad rajtunk, és megtelik a hálón. De ez nem a mi érdemünk. Még csak nem is azért van, mert Jézus szavára tettük. Minden Krisztus dicsőségét hirdeti. Mi csak eszközök voltunk Isten kezében. Egyedül Krisztusé a dicsőség. Az pedig külön kegyelem, hogy az ember halászatban felhasznált minket az Úr. Ezt látjuk a történet folytatásában. Pedig megtehette volna, hogy nélkülünk juttassa ügyét célba, isteni hatalmánál fog. Jézus nincs soha, és nem is volt a tanítványokhoz kötve. Ezt látjuk a történet folytatásában is. Amikor a tanítványok kiértek a partra, parazsat találtak ott, a parázson halott és kenyeret. Jézus nélkülük is meg tudta tenni, amit akart. El tudta készíteni a reggelünket. Nem volt szüksége a tanítványok segítségére. De mégis milyen csodálatos, milyen nagy dolog, hogy felhasználta őket. És azt mondta nekik, hogy hozzatok a halakból, amit fogtatok. Jézus győzelemre tudná juttatni az ő ügyét nélkülünk is. De Istennek legyen hála, hogy használ minket a gyülekezet építésében. Istennek legyen hála, hogy részt enged nekünk a szolgálatból. Nem a feltámadottnak van szüksége a mi emberi munkánkra, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy a feltámadott bevonjon az ő szolgálatába. Persze, az egyház történetben látunk ébredéseket, amikor Isten az egyháza nélkül cselekedett. Tudunk is, de az olyankor mindig ítélet volt a történelmi egyház számára. Mindig kiszakadt ezáltal egy közösség Isten népéből. Kedves testvérek! A koronavírus járvány nehéz időszakának közeledünk a végéhez. Reméljük, hogy hamarosan megnyithatjuk a templomokat. De én nagyon félek attól, hogy kevesebben fognak visszatérni, mint ahányan korábban jártak. Nektek kell emberhalásszá lennetek. A ti feladatok a mentő ölelés, ami azt jelenti, hogy meghívni másokat az Isten tiszteletre. Elmondani nekik a személyes bizonyságtételeteket. Legegyszerűbb elmondani, hogy mit tanultunk az igéből. Volt egy professzorunk a teológián, aki olyan sokszor elmondta nekünk fiatal lelkészkori emlékét. Volt egy férfi a gyülekezetben, aki nem akart járni az Isten tiszteletre, és amikor hazajött az Isten tiszteletről a felesége, akkor megkérdezte tőle, hogy Julcsa, vetted-e valami hasznát, amit hallottál? Hát ha mi azt mondjuk el, amit tanultunk az igéről, akkor ezen keresztül áldott eszközök leszünk Isten kezében. És másokat is Krisztushoz fogunk tudni vezetni. Volt a Covid vírus járvány idején egy rövid időszak, amikor meg lehetett nyitni a templom. Mi meg is nyitottuk. Igaz, nagyon-nagyon kevesen jártak ebben az időszakban az Isten tiszteletre. Egy kedves asszonytestvér valamit el szeretett volna intézni ebben az időszakban, és ezért eljött az Isten tiszteletre. Sok év után jött újra el, hogy meghallgassa ebből az alkalomból Isten igényét. És azzal a gondolattal ment el, hogy látom, hogy milyen kevesen járnak az Isten tiszteletre. És önmagát is igazolva látta e megállapítással. Mások se jönnek. Miért kéne nekem jönni? Mondjátok el, hogy ti jártok. Bátorítsátok a testvéreket, hogy ők is jöjjenek. A ti kezetekben van a hálom. Ezt a szolgálatot nem végezheti el a lelkész. Lelkésznek is hívogatni kell. Ez a gyülekezet feladata. Mindenkinek, egyen-egyenként, emberhalásznak kell lennie. Mindenkinek részt kell vállalni abból a szolgálatból, hogy elmondja a többieknek, hogy Jézus él, lehet vele napjainkban is találkozni. Azzal fejeződik be igény, hogy a tanítványok közül azonban senki sem merte Jézust megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát oda ment, vette a kenyeret és odaadta neki, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak között. Pál apostol felsorol még több alkalmat is, amikor megmutatta magát Jézus. A Korintusi első levél 15. részében olvassuk ezt. Megjelent Kéfásnak, ő Péter, azután a 12-nek, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mind máig éltek. Némelyek azonban el is aludtak. Aztán megjelent Jakabnak, aztán mind az apostoloknak. Mi is folytassuk ezt a sort azzal, hogy megjelent nekem is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy szóltál hozzánk az élő ige által. Kérünk, hogy részeltess bennünket az úrvacsora áldásaiban, és segíts bennünket arra, hogy a látható igében is vele találkozzunk, és ez megújítsa, megszentelje, újjá tegye az életünket. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Ezt leírják az evangélisták is mindnyájan, de legrészletesebben Pál apostol a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amit ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és előttünk vannak a látható jegyek, amik mind az Úr halálát és feltámadását hirdetik. Hajtsuk meg a fejünket, és mondjuk el a bűnbánati imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy bár szeretünk és követünk téged, mégis tele van a szívünk, az életünk, a cselekedeteink sok-sok bűnnel, nyomorúsággal, kárhozatos vétekkel, mulasztással, amivel nem csak embertársainknak, hanem elsősorban neked okozunk fájdalmat. Bocsáss meg, hogy olyan gyengék és olyan erőtelenek vagyunk, amikor a hallott és a tudott igét meg kell valósítanunk és meg kell tartanunk. De köszönjük azt, hogy a te erőd végtelen, és köszönjük, hogy te ma is élsz és uralkodsz, és hatalmat tudsz venni minnyájunknak a szívében. Ezért könyörülünk most is, hogy könyörülj meg rajtunk, és a te szent lelked erejével erősíts meg abban, amiben mi elbukunk, amiben végképp erőtelenek és gyengék vagyunk. Te állítsd helyre bennünk az erős lelket, te újítsd meg bennünk a tiszta szívet, hogy örömmel és hálaadással tudjunk dicsérni és szolgálni téged. Jézus nevében kérjük. Amen. Kedves testvérek, bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is, elmondván az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjével, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan részen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anya szent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, egyházunk rendtartása szerint most válaszoljunk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sátramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy ez a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígéritek el, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megáld nékünk, a mi Úrunk Istenünk, ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Nincs itt már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint, hanem lélek szerint.